Még egy gondolat a múlt hetihez.
A múlt héten csináltunk forradalmat?
Igen, Efezusiakhoz írt levélből fogunk.
Igen, abban fértünk.
Azzal megyünk tovább. Hogy? Oké, a következő a forradalommal kapcsolatban még egy utolsó gondolat. Bemelegítésként. A kulcsa annak, hogy Péter mondott egy nagyon fontosat. Másnap mi találkoztunk egy üzleti találkozón, igen. És hát ugye előző este arról beszéltünk, hogy hogyan szállj ki, másnap meg arról beszéltünk, hogyan lehet igazán beszállni. Ez egy kicsit ilyen morbidnak tűnt. Igen, és a Péter ott állt hullafáradtan, nézett ki a fejéből, és egyszer csak így előbudjant belőle a nyers igazság, és az valahogy így hangzott, hogy ez egy belső dolog. És akkor utána hazament. De ez a lényeg, ez egy belső dolog. Tehát ez a kiszállás nem arról szól, hogy fölhívod a főnöködet, hogy ma már nem mész be. Habár azt is megteheted, tehát ez is része a dolognak. Tehát a szabadságod erre is megvan. De igen, de a kiszállás igazából arról szól, hogy a szívedben nem engeded, hogy a dolgok manipuláljanak. Tehát nem engeded, hogy uraljanak. Szabadon, nyomás nélkül élsz a lelkedben, és így hozod meg a döntéseidet. Azaz a felelősségem megvan, és vállalom, de nem azért, mert egzisztenciálisan muszáj, azaz nem élem túl, ha nem teszem meg, és ezért nagyon muszáj, hanem ez a dolgom. És mert Isten még nem mondta, hogy ne csináljam meg, nem csinálom meg. De mivel Isten azt nem mondta, hogy dolgozzam magam halálra, nem is dolgozom magam halálra. Csinálom, amíg jól esik, és aztán, amikor már nem esik, jól abba hagyom. És aztán ott üvölt a feladat tovább, hogy nem végeztél el egészen! Hát majd talán holnap. De lehet, hogy soha. Úgyhogy lazíts. És rájöttem egy trükkre. Tehát van egy ok, amiért ezt nagyon nehéz megcsinálni. És erről én beszéltem múlt héten is, de most hadd ismételjem meg. Oké, van egy ok, amiért ezt a nem veszem túl komolyan a valódi felelősségemet, főleg a munkával kapcsolatosat, nehéz megcsinálni az, hogy még mindig van reményed. Oké? Hogy van reményed abban, hogy ha mégiscsak jobban csinálod meg a munkádat, akkor jobban fogsz élni. Oké, tehát ha ez a reményed még megvan, és nyilván bizonyos értelemben ez még egy jogos remény is, ugye? Csak nem abban a képletben, ahogy múlt héten beszéltünk róla. Tehát nyilván jól kell végezned a munkádat, de nem egzisztenciális kérdés a munka. A léted, a boldogságod, a teljességed csak Istentől függ. És Isten azt mondta, hogy dolgozz, úgyhogy ha nem dolgozol, akkor Isten azt mondja, hogy oké, a fenyítésemnek is része, hogy nem is fogsz enni. De ha dolgozol, akkor is hiába kelsz korán, és hiába fekszel későn, fáradtsággal szerzett kenyeret eszel, és akit az Úr szeret, az kap álmában is eleget. És téged szeret az Úr. Úgyhogy miközben az Isten előtti felelősségedben olyan jól csinálod a munkádat, amilyen jól csak tudod, de egyensúlyvesztés nélkül, aközben magára a munkára azt mondod, hogy miközöm hozzád. Én nem a te szolgád vagyok, én Isten szolgája vagyok. Az egyetlen ok, amiért téged komolyan veszlek, az, hogy Isten embere vagyok. Na most ezt nagyon nehéz megcsinálni addig, amíg van reményed abban, hogy abban a másik úrban, a munkában találsz életet. Ezt érted? Tehát ez a remény megvan bennünk. Tehát én most nem cinikusan mondom. Akárhányszor nekiállok tervezni, mindig elkezd csillogni a szemem, és átgondolom, hogy hát ez működni fog, és itt ezt beleteszem, ott azt megcsinálom, ez király lesz, ez ennyi lét fog hozni, ez ilyen stabil lesz, azon így fogunk élni. Uram, kis türelem, ezt most megcsinálom, ez nagyon jó lesz. Tudod, és még van reményem. És amit észrevettem, ami bennem megváltozott az elmúlt egy évben lassan, folyamatosan, hogy ezt a reményt így lassan elkezdtem feladni. Tehát ez a remény egy évvel ezelőtt ilyen volt, hogy hát, szerintem most összejön. 25-ször. Aztán utána úgy nézett ki ez a remény, hogy hát csodálkoznék, ha összejön, de megpróbálom. Aztán Hát... tíz az egyhez, hogy összejön. Most meg úgy vagyok vele, hogy egy csoda lenne, ha összejön. Úgyhogy már nincs reményem benne. Úgyhogy nincs meg az a belső motiváció, amiért jutalmazó lenne nekem mégiscsak rácuppanni arra a feladatra és az életemet adni érte. Tehát már ez a naív remény is elmúlóban van. Nem tudom, hogy ez elkeserítő-e nektek. Tehát ez nem egy visszahúzódó negatív üzenet. Tehát minden mellett most életünk talán egyik legklasszabb projektjén dolgozunk Gyurival és Balázssal, és sok mindent teszünk, és nagy dolgokat csinálunk, csak az én személyes kötődésem ehhez. Tehát emlékszem, hogy egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt, hogy ugyanilyen dologhoz hogy viszonyultam volna. Élet-halál kérdés lett volna. Most meg... hát... nem mondd el a Balázsnak. Még nem tudja. Viccelek. Tehát csak egyszerűen... a gondolat tényleg csak ez, hogy add föl a reményt. Ugye te nem lesz teljesebb életed attól, hogy hülyére dolgozod magad. Tényleg nem lesz. Hányatoknak lett? Több pénzünk lett, meg nagyobb ház, meg ilyesmi. De teljesebb életed, úgy értem, boldogabb napok folyamatosan. Oké? Tehát ki az, aki azt tudja mondani, hogy a munkám, és itt most megint erre gondolok, az, hogy napi 12 órát hajtok, vagy 14-et folyamatosan, és erről szól az életem, kinek adott ez akár csak örömöt? Neked. Szeretsz dolgozni? Igen. Hát nyilván, amikor az embernek a hobbija. Átmeneti eredményeket. Én is szeretek dolgozni. Nálam is ez a csapda, hogy amikor hajtok, igazából, mintha a hobbimat csinálnám. Csak ugyanakkor az egyensúlyvesztéssel az összes többi területen akkora vesztességet szenvedek el, hogy nem éri meg. De ami általánosságban az én esetemben biztos, hogy igaz, hogy az én személyes hajtásom nem tett hozzá az életélményemhez, az általános biztonságomhoz, és így tovább semmit. Azt gondolom, hogy ezt Isten csinálta. És Isten persze nyilván megáldja az ember munkát, erről beszéltünk az előbb, nem ismétlem meg, de azt látom, és ez... vagy példabeszédekben van, vagy prédikátorban, hogy két vers van, az egyiket megtaláltam, a másikat nem is fogom. Amit nem is fogok, az így hangzik, hogy a gazdagodás nem, az Úr áldása gazdagít meg, a gazdagodást nem lehet erőltetni, valami ilyesmi. Ez a lényeg. A gazdagodást nem lehet erőltetni. Ez azt jelenti, hogy te nem tudsz meggazdagodni. Mennyi? 10-22. Példabeszédek 10-22. Isten országában te jól fogsz élni, ez le van rendezve, oké? Okay? Teljes életed lesz. A gazdagság az valami egész különleges dolog, az egy elhívás, az egy extra feladat, ami vagy tönkretesz, vagy nagyon nagy örömet, vagy nagyon nagy áldás, oké? Okay? De az nem egy általános dolog, az nem úgy van, hogy minden ember él, boldogul, és mindenkinek gazdagnak kéne lennie. Nem, a gazdagság az, ami egész különleges. És itt van... az egyetlen módja, ahogy ez jól sülhet el. És ez van Prédikátor 5:18. Ha pedig Isten valakinek gazdagsága, olvasok a 17-et is, rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik, és élvezi a jót minden fáradozása nyomán, amivel fáradozik a nap alatt egész életén keresztül, amelyet Isten adott neki, mert ez jutott neki. Oké? Okay? Tehát ez azt mondja, hogy fáradozom, de élvezem a jót. Oké, okay, élem az életemet. Tehát ez egy ilyen... hey, életművész vagyok. Nem, az nem egészen ez, mindegy. Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, és ez egy kulcs, mert megengedte neki. Figyelj, nagyon sok... tehát én azt látom, hogy ahogy szaporodnak a javak, úgy szaporodnak a fogyasztói is, szaporodik a feladat, szaporodik a fenyegetése annak, hogy elveszíted a javaidat, könnyen megtörténhet, hogy a javak szaporodásával az életstílusod nem feltétlenül az egyre nyugodtabb, egyre lazább, és egyre nem is tudom mifelé halad. Persze nyilván, ha egy nagy vagyona van valakinek, ami jól van elosztva, akkor egy ponton azt mondja, hogy megvanom a vállam. De ha egy kicsit felelős ember, akkor is ott van ugye annak a terhe, hogy hogyan kezelem ezt a pénzt. A mulasztás bűne állandóan ott van, mert befektethettem volna itt, szükség volt ott, és én nem törődöm. Tehát, hogy oké, egy felelősséggel jár. Úgyhogy az a gondolat, az nem egy természetes, hogy a gazdagsággal boldogság, öröm és nyugalom is jár. Ez csak egy hamis asszociáció. Itt az van, hogy ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének, ez Isten ajándéka. Oké? Ez Isten ajándéka, pont. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen. Oké? És akkor ő gondtalanul él. Mert Isten megengedi, hogy így éljen. De ez az ő elhívása kell, hogy legyen. Amúgy meg az én nagy törekvésem arra, hogy biztonságosabban legyek, mint ahogy Istenben vagyok, az csak hiába való. Ezt érted? Tehát úgy értem, ez az, amit én észrevettem, visszanéztem, és voltak horror időszakok, ezt már hallottátok tőlem, de most elmondom újra, olyan horror időszakok, amikor, úgy értem, látod volna a számokat, és jól éltünk, és semmi baj nem volt. Ezt érted? Tehát, hogy mi változott a valóságban, a hétköznapokban, miközben a számok horrorisztikusak voltak? Mondom, semmi. Isten bőségben tartott. És aztán a számok csodálatosak voltak, úgy értem, juhé, gazdagodás, úgy értem, és mi változott a hétköznapokban? Semmi. Isten gondoskodott. És ezt veszem észre, hogy én az attitűdömmel ingázok, de Isten gondoskodása ilyen, tudod, ilyen állandó. És akkor ezt kérdezem magamtól, miért nem lazítasz annyi? Úgy értem, hey, állj meg, szagold meg a rózsákat, élvezd az életet, tedd a felelősségedet, de ne egy egzisztencialista harcba kezdj, ahol te küzdesz a túlélésért. Hát ha nekem kéne küzdenem a túlélésért, az gáz lenne. Oké. Jó reggelt.
Oké. Akkor folytassuk egy imával, jó? Drága mennyi atyánk, elég jövünk most, és köszönjük, hogy te szívedet hallhatjuk, amikor a Sanyi szavait halljuk, és hiszem, hogy a te szavaidat halljuk majd ezen túl is. Kérlek, hogy építsd a mi szellemünket, és azon keresztül a lelkünket, és adj nekünk gazdagon, Uram, a te bölcsességedből, a te áldásaidból, a te nyugalmadból, a te békességedből, és vigyázz ránk, hogy őrizd meg a gondolatainkat, Uram, és tényleg nagyon kérünk, hogy amit hallunk, azt írd a szívünkbe, amit hallunk, azt segíts elhinnünk, segíts gondolkozni rajta, segíts abban, hogy ennek majd gyümölcse legyen, és áld meg gazdagon a te igédből, Uram, minket. Köszönjük neked, Urunk. Krisztus nevében kértük. Ámen. Ámen. Ezen gondolkodtam, és biztos, hogy nem véletlen, hogy milyen könnyen becsapható vagyok. Milyen könnyen másképp látok, mint ez helyes lenne. És valahogy ez összefüggésben van azzal, hogy milyen messze vagyok, legalábbis így a gondolkodásomban Istentől, hogy az én gondolataim és az ő gondolatai, az én terveim és az ő tervei milyen távolságra vannak egymástól. És azt látom, és az eddigi életem során is ezt láttam, hogy minél messzebb van, annál furcsában tudok gondolkodni ugyanarról a dologról. És itt teljesen másod látom. Ez vonatkozik az emberekre, az emberek hibáira, az emberek akár képességeire, a saját képességeimre, a terveimre, a céljaimra, és főleg a céljaimra vonatkozóan. De ugyanígy a hozzáállásomra. És ez egy nagyon érdekes dolog, és tudjuk, hogy az ördög egy csaló, és a csalók azzal a módszerrel dolgoznak, hogy apránként szednek le, tudod, így a mondjuk egy pénzből, és így, és a végén már nem maradt semmi. Észrevétlenül dolgoznak, ugye, a tolvajok. És az ördög, János 10-10 szerint egy tolvaj. És ezt csinálja, hogy így szépen el akarja vonni a figyelmünket Istenről, vagy nem engedni, hogy rá összpontosítsunk. És akkor ilyen tök furcsán gondolkodunk, és nem veszed észre. Ez a legdurvább, hogy nem veszed észre, és tök normálisnak gondolod. De Isten rádöbbent erre minket. Rádöbbent engem, mondom így, hogy most tök hülyén gondolkodtam, és így. És tényleg olyan, mintha nyakon öntöttek volna egy vödör vízzel, és így észhez térek, hogy te jó ég, hol éltem eddig, vagy mi ilyen szemfedő volt előttem. Ez pont olyan, mint amiről múltkor beszéltünk, hogy így megengedjük, hogy az ördög ránk tegye a bilincset. És hogy aztán tudod, mondjuk az lehet egy arany bilincs, de akkor is egy bilincs, de szín arany, 24 karátos, tudod, 3 kilós, és hogy de jó, nézd, milyen vastag aranykarkötőm van, de ez egy bilincs, de én nem veszem észre. És hogy tudok úgy gondolkodni, és Isten ezt mondja nekünk, hogy a bűn miatt, és az igazából jó és a gonosz tudásának a fája, plusz az én korlátolt kapacitásom eredményezi azt, hogy így gondolkodok. Ha én ezt úgy szoktuk mondani, vagy biztos már hallottátok így, ha amikor a jó és gonosz tudásának a fájánál gondolkodok, amikor az emberi bölcsesség alapján gondolkodok, amikor az én racionális gondolkodásomban vagyok, akkor el tudok ilyen hülyeségekre is jutni, és el tudok hinni bármit, szinte bármit el tudok hinni. És ezt Einstein mondta, hogy az emberi, hogy a világegyetemnél végtelen, hogy a világegyetem végtelen, és még egy valami, az emberi butaság, az emberi hiszékenység, ez végtelen. És amikor így tanultunk ilyen kultuszokról, akkor ezt mondtuk, és így vertük a fejünket a padba mindenki az órán, hogy lehet ezt elhinni. Ne csoda, hát ugye lehet, hogy én is hittem ilyenekbe, meg szerintem itt majdnem mindenki közülünk hitt valami hülyeségben, mielőtt megtaláltuk Istent, az tuti. Csak ennyi, hogy végtelen a kapacitásunk erre, úgyhogy mi jön ebből? Nem az, hogy teljesen most letargikusnak kell lennünk, hanem az, hogy alázat. Nekem ez jött le belőle, alázat. És most nem tudom, hol az a vers, de van egy vers, ami úgy van, hogy ezt három dolgot kíván tőled az Úr, és hogy a vége az, hogy járj alázatban a te Isteneddel, hogy alázatosan járj a te Isteneddel. És előtte van, hogy szeresd az irgalmasságot, és van még egy, de azt most nem tudom, de most itt hogy a végeredmény, illetve igazából ez a kezdet, hogy járj alázatosan a te Isteneddel. 1 Korintus 8:1 azt mondja, hogy aki azt hiszi, hogy bármit tud, úgy értem, itt teljesen, kimerítően, tökéletesen, az téved. És aki áll, az jó, vagy áll, hogy el ne essen. Ez nem arról beszél, hogy nem lehetnek meggyőződéseink. Nem azt jelenti, hogy nem lehetnek meggyőződéseim a józan ész határáig, hanem azt jelenti, hogy ne fuvalkodjak fel. Mert van egy dolog, amit nagyon sok helyen mond a Biblia. Többek között Ézsaiás 57:15-ben ez a gondolat itt, hogy van egy mindenható Szent Isten, aki azt mondja, hogy ő magasztos, felséges és örök hajlékban lakik, és szent az ő neve. És ezek nem ilyen vallásos ilyen szófordulatok, hanem Istennek a jellemzője, hogy ő hozzáférhetetlen, hogy ő olyan tökéletes, olyan szent, hogy embernek meg se fordulhatna a fejébe, hogy egyáltalán szóba merjen állni Istennel, mert azonnal meghalna. Isten annyira tökéletes, annyira ugyanakkor igazságos is, és aztán megláttuk ugye Jézus Krisztusban, hogy mennyire szerető. És azt mondja, hogy a magasságban és szentségben lakozom, az, hogy elérhetetlen, és azt jelenti, hogy különválasztott mindentől, ami bűn, ugye erről már volt szó nemrég, elválasztja magát, de tényleg egyedül Jézus Krisztus miatt mondja ezt, itt már az Ószövetségben is, hogy de a megtöltel és az alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Egy ilyen Istenünk van. És miért mondja ezt? Miért nem azt mondja, hogy hát én a gazdaggal, a sikeressel, a jómódúval lakozom, és nekik segítek, én őket áldom meg még jobban. Nem ezt mondja. De azt sem mondja, hogy őket utálom. Úgy értem, Isten egy valakit utál, a büszkét. Péter, azt hiszem 1 Péter 5-ben mondja, hogy ellenállok a büszkének. És ez egy katonai kifejezés. Azt mondja, ellenem megyek, mint egy hadsereg ellenem megy az ellenfélnek. Isten utálja a büszkeséget. De a szeretete miatt utálja, mert a büszkeség választ el tőle. A büszkeség visz bele ebbe, hogy én elfogadom az ördög bilincseit. A büszkeség tart abban, hogy önigaz legyek. És a büszkeség az egyedüli, ami távol tud tartani Istentől, mert a bűnöm már nem, mert Jézus Krisztus azt lerendezte. És a büszkeség az a hitetlenségben nyilvánul meg gyakorlatilag. És János 16, azt hiszem 10 szerint ez a bűnnek az egyik fogalma, ez a bűn, hogy nem hiszünk Istennek. Oké, és hogy ennyi a gondolatom, hogy Isten az alázatossal lakik. Az mit jelent? Az alázatoshoz van közel, az alázatostól nem távozik el. Zsidók 13.5 azt mondja, hogy soha el nem hagylak, sem el nem távozom tőled. Soha, soha, soha. Az alázatos Isten tanítja Zsoltárok 27-ben. És nem tudom, okay, csak egy bizonság, okay, ez a legvége, hogy mielőtt én megtértem, így elég jó volt. Úgy értem, hogy azt hittem magamról, hogy jó vagyok, tudod. Biztos mondtam már neked. Évfolyam első voltam, köztársasági ösztöndíjas, ilyen ösztöndíjas, olyan ösztöndíjas. Szinte majdnem több ösztöndíjam volt, mint manapság másoknak egy jobb fizetése. Tehát ilyen bőven 6 számjegyű volt, sokszorosan 6 számjegyű ösztöndíjam volt. És aztán, amikor megtértem, akkor így Isten szépen így megtanított, mi az, hogy alázat, hogy ami azt hittem, hogy én tök jó vagyok abban, olyan égő dolgokat csináltam, hogy így fogtam a fejem, és így... Biztos, hogy...
Meneküljünk!
Ez égő. Na, szóval... Biztos itt az étterem. Tehát, hogy égő volt. És hogy teljesen így kétségbe estem. És aztán Isten odavitt, és azt mondta, hogy az, tudtad, hogy az élet az nem a te képességeiről szól most már? Tudtad, hogy az életed az több, mint te voltál régen? A te életed az már Jézus Krisztus. És ha te képtelen vagy az nem baj. Úgy értem, ő képessé tesz. És hogy itt a prédikátorban is mondja a gazdagságról, meg a példabeszédekben is, az Úr ajándéka. Ő adja a képességet erre, és még a nem hívő embereknek is ő adja a képességet. Tehát ki adná, vagy honnan lenne? Nem az ő erejük, nem az ő jóságuk. De ugyanakkor azt is mondja sok helyen, például Zsoltárok 40 az egész erről szól, hogy ez tünékeny, és így jön és eltűnik, pára lesz hirtelen. És azt mondja a példabeszédek, nem tudom, hogy ha a vagyomban, ha nő, ha gyarapodik, ne bízzál, mert becsap, mert olyan, mint a pára. És hogy tényleg, hogy nem csomó jó, tök jó játékszert meg tudok vásárolni belőle, Isten még akár rábízhat sáfárságot, és ott tudok támogatni embereket, tehát lehet, hogy nem egy célért használja, de ha ez nem tesz hozzá az életemhez, akkor úgy értem, ha a szívemtől függ, hogy ez hozzátesz-e vagy nem, de önmagában nem, tehát önmagában ez tényleg nem elég. És Isten ezt tanítja, tanította meg nekem, így a hív, és a mai napig, hogy így sokszor olyan megalázó helyzetekbe hoz, hogy így a leghihetetlenebb, mondjuk így konstellációk történnek, és így összeállnak, és így minden a legrosszabbkor romlik el, vagy a legrosszabbkor történik, vagy nem tudom. Tehát, hogy így biztos volt már veletek ilyen. Most tök sikeres vagyok, és aztán egyik napra a másikra történik valami, és de jó ég. Már nincs sehol. Úgy értem, legalábbis így a magam szemében összetörtem. És azt mondja Isten, na ez a pillanat, oké, eljött a pillanat, amikor elkezdhetlek újra tanítani. Aztán, ja, egyszerűen ez így működik. Úgyhogy nem baj, ha megalázva érzed magad, mert Isten csinál ilyet, hogy meg tud alázni minket, de ez jó, mert ő ott van egyből. Úgy értem, akkor közel tud lenni. És ezek a legcsodálatosabb szavak szerintem, amit egy ember hallhat, hogy felüdítem az alázatosok lelkét, és felüdítem a megtörtek szívét. Wow. És úgy értem, az élet az tényleg így áll sikerekből, ilyen pontok, és aztán a többi az pedig a hullám. És nem csak a csúcsokon kell jól érezni magam, nem csak ott érezhetem jól magam. Ez a világnak az egyik hazugsága, nem? Hogy keresd el ezeket a píkeket, vagy hogy mondják ezt ezeket? A csúcsokat, igen, magyarul. Hanem hogy a hullám völgyben, akár a legalján is jól érezheted magad, mert Isten felüdíti a szíved, tök mindegy, hogy mennyire megtört, vagy mennyire alázott meg éppen. Oké, csak arról azért beszélek így még egyszer, ezt tanította nekem most Isten. És ezt tanítja. Amen.
Ez milyen jó volt, figyeltétek ezt? Ha. Mekkora átverés, nem? Ez a keresd a csúcsokat. És hány csúcs lesz az életedben? 5. Meddig fog tartani? 5x24 órát. És a maradék? Ha, azzal letörődj. Ez miért zseniális, nem? És eltolom az életemet a csúcsok miatt, miközben a csúcsok nem az élet. Nem? Ez zseniál. Ez nagyon jó. Ezt te tudtad ezelőtt is? Ha tudtad, és nem mondtad el.
Hát, hogy
elfelejtettem. Éppen. De ezt akartam mondani, csak nekem nem sikerült. Ezt értitek? Tehát, hogy nem élsz, miközben hajtasz az életért. Ezt érted? Milyen őrület? Tehát, hogyha nem vagy képes teljes embernek lenni zuhanó repülésben, ami az életet felét teszi ki, és nem vagy képes teljes életet élni kapaszkodóban, ami a másik felét teszi ki, és a csúcsokról meg ne beszéljünk, mert az elhanyagolható pillanatok az egészet tekintve, akkor nem élsz. Olyan stratégiát kell találnunk az életre, ami a zuhanó repülésben működik. Mert az életünk fele zuhanó repülésről szól. Vagy lassú, az elejéről. De erről szól, oké? Okay? És hogyha az élet... Mit? Jó. Illusztráltam testtel, hanggal és lélekkel, ahogyan egy hullámvasút, én egy repülőt láttam magam előtt, ahogy egy repülő siklik, és elkezd a siklásból kitörni, süllyedni, és átesni szabad esésbe. És sikítunk, aztán nagy nehezen megfogod, és az alsó holdponton a gravitáció meghúzza az arcodat lefelé. Bélműködés átmenetileg leáll, és aztán, vagy felgyorsul, igen, és aztán elindulsz, oké, megint fölfelé, és iszonyatos
tekerés és pedálozás, hogy megint fölkerülj. Ahol megint a felső holdponton siklasz egy pár másodpercet, és megint indulsz lefelé. Úgy értem, ha a felső holdpontról szól az életed, akkor az milyen kevés, nem? Én azt mondom, hogy nekem adj egy olyan módszert az életre, ami működik zuhanás közben is, meg emelkedés közben is, úgy értem, amikor pedálozok. Mert ez az életem nagyja. Ha ezek a napok nem működnek, akkor nem működik az életem. Úgyhogy ha a koncepciód a boldogságra csak a csúcson ad neked esélyt, akkor egy elég rossz koncepciód van. Nem? Hát csak úgy egyszerűen számolva vele. Ja, hogy az a reményed, hogy állandósítod a csúcsot? Ha ezt sikerült megcsinálnod, kérlek, tehát szólj, mondd el! Tehát de komolyan, nem vagyok cinikus, kérlek, tehát a következő 10 üzletember találkozót te tartod, és leírunk mindent, amit mondasz. És hogyha a 10. is még mindig hiteles, amit mondasz, mert még mindig a csúcson vagy, akkor király. Mert szerintem 10 üzletember találkozott, nem bír ki egy csúcs. Az másfél hónap. 2,5 hónap. Szerintem ez a top, amit kibír. Gyakorlatilag.